A vonalban pedig Sági Pál, az OTP Global Markets Senior üzletkötője. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
Hát akkor kezdjük itthon. A Magyar Nemzeti Bank jövő kedden szűkítheti a kamat folyosót. Mikor indul a kamat csökkentés?
Igen, ez itt a nagy kérdés, és igazából ez a hét ez úgy indult, hogy olyan nagyon fontos makroadatok nem láttak napvilágot, igazából fontos jegybanki döntésnek sem néztünk elébe, úgyhogy eléggé unalmasnak ígérkezett, és ebbe az állóvízbe dobta bele a kavicsot Virág Barnabás, az MNB alelnöke, amikor ugye azt mondta, hogy a kamat folyosó felső szélének jelentősebb szűkítéséről a monetáris tanács már a jövő hét keddi ülésén döntést hozhat, és ezt követően indulhat meg, és azt gondolom, hogy itt fontos ez a mondat is, hogy csak ezt követően kerülhet napirendre a következő üléseken a 18%-os irányadó ráta, ugye az overnight betéti ráta csökkentése. Ez szerintem azt jelenti, hogy akár már a május végén tartandó MNB ülésen is megindulhat a 18%-os ráta óvatos, lassú, szerintem leginkább ilyen 1%-onkénti csökkentése. De eddig addig még nagyon sok minden történik, úgyhogy az MNB azt gondolom, hogy ezzel a jelzésével leginkább a piacot próbálta tesztelni, és egyben felkészíteni a kamat csökkentésekre, ugyanakkor nyitva hagyta magának azt a lehetőséget, hogy ezt mikor kezdje meg, és vagy a májusi, vagy a júniusi ülésen kerülhet erre sor, attól függően, hogy egyébként hogy alakulnak a külső tényezők, tehát mit lép majd a Fed és az LKB, és majd erről is érdemes lesz beszélni, hogy ők is dönteni fognak majd május elején, hogy alakul majd az infláció, és ezzel kapcsolatban is jönnek be majd hazai adatok is.
Bocsánat, még előtte, mi lett a teszt eredménye? Mert a teszt, a gyors eredménye az az lett, hogy hoppá, egy túrót, mert hogy 5 forint gyengülés a forintnál, hogyha ez lett volna a teszt, hogy a forint, ugye a befektetők mit szólnak ehhez, akkor elsőre volt egy kis ijegység, de ha mondjuk a tegnapi napot nézzük, akkor ez már úgy szelidült. Ebből le lehet vonni bármi következtetés, vagy egy-két forint mellett spekuláló megijedt és zárt, ennyi történt, amikor meglátták ezt a nyilatkozatot, vagy pedig a piac valahol próbálja belekényszeríteni az MNB-t abba, hogy minél később, a saját érdekének megfelelően, minél később csökkentsen kamatot.
Azóta eltelt egy pár nap, és azt gondolom, hogy ez kellett ahhoz, hogy a piac megemészze ezt az üzenetet, és a konklúzió így pár nap távlatából azt gondolom, hogy inkább pozitív, mint negatív a forint és a magyar eszközök szempontjából. Ugyanis azt láthat, hogy valóban 370-es szintektől egészen 380-ig dobogott az árfolyam, de fokozatosan elkezdett visszagyengülni, visszaerősödni a forint az euróval szemben, egészen ma reggel már a 376-os szintek körül állunk, tehát azt lehet mondani, hogy a árfolyam stabilizálódott, és azért azt is fontos itt hozzátenni, hogy ugye a 380-as euróforint szinteken éppen hogy csak ugye átjött valamikor itt a hónap közepén az árfolyam, tehát olyan nagyon nagyot mégsem gyengültünk, és a másik fontos tényező, hogy nem csak a spot, ami nagyon fontos, hanem a kötvények reakciója is, és ott sokkal inkább egyértelműen az az üzenet, hogy a piac ezt a kamatemelést, ezt hitele, vagy kamatcsökkentésnek a megkezdését azt elfogadja, és gyakorlatilag a hozamgörbe teljes hosszán jelentős hozamcsökkenés lehetett érzékelni, még a hosszú szegmensben is, és ez azt jelenti, hogy a piac kezdi egyrészt ezt beárazni, másrészt nem ijedtek meg annyira a kamatok csökkentésétől. Nyilván itt azért arra számít a piac inkább, hogy ez egy lassú folyamat lesz, és ebben a lassú folyamatban például, aki még majd megveszi a magyar eszközöket, az még ugye tud nyerni a további kamatcsökkentéseken, hozamcsökkenésen, úgyhogy igazából azt lehet mondani, hogy egyelőre ez a teszt ez jól sikerült, és majd meglátjuk, hogy ugye a gyakorlatban mi lesz a piac véleménye, de azt gondolom, hogy ezzel a következő MNB döntést egy kevésbé fontos eseményé tették, hogy már ezt bejelentették, hiszen hogyha ezt leszállítja ezt a hozam illetve a kamatfolyosó szűkítést az MNB, akkor arra igazából már nem fog érdemben reagálni a piac, hanem csak majd ugye a következő kamatdöntő üléseken. Uh-huh.
Pali, lehet egy ide kapcsolódó kérdésem, már hallgató engem kérdez, de én tovább pasztalom neked. A házi troll, aki általában kedvezőtlen minősítéseket szokott nekem szórakoztató formában küldeni, most Kötvény Mágusnak nevez, és azt írja, a Kötvény Mágust Ács kollégát kérdezném, hogy most a jelenlegi helyzetben mi lehet a hosszú kötvényekkel, tehát a meglevő vagy a vásárolottak tartása mellett érdemes-e most még további hozamcsökkentésben bízva hosszú kötvényeket venni, de szerintem te ebben jobban képben vagy, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mit szólsz ehhez a felvetéshez. A hosszú kötvényekkel 8-10% környékén futnak, az infláció ennél sokkal-sokkal magasabb, de az inflációs várakozások szerint jövő évre már lemehetünk mondjuk 5%, ha nem is alá, de a környékére. Szóval mi a helyzet a hosszú kötvények kilátásaival?
Igen, a hosszú kötvényekről azt lehet elmondani, hogy viszonylag sokat jöttek le, tehát értsük ez alatt, hogy ilyen 40-50 bázispontot, ami is nagyon soknak számít egyébként a hosszú oldalon, ugye ott az árfolyamban ez már hatalmas elmozdulást jelent, és a valóban a 10 éves szegmens az már inkább a 8-hoz áll közelebb egyébként, ilyen 8,2% körül van a hozama, míg a rövid oldalon van a hozamgörbének a púpja, tehát van egy nagyon erősen inverse hozamgörbénk, itt még ilyen 14% körüli hozamok vannak, és azt gondolom, hogy nagyon sok bizonytalanság van jelenleg már a hosszú kötvények alakulásával kapcsolatban. Ott van például az, hogy ugye milyen mértékben fog majd az infláció lejönni, nem fog-e visszaköszönni majd az infláció, stb. Tehát azt gondolom, hogy a 10 éves szegmensben például, ahol ugye már két számjegyűek is voltak a hozamok, és onnan jöttünk le ezekre a szintekre, már azért kockázatok övezik a további hozamcsökkenést, és ebből adódóan azt gondolom, hogy most azért a rövid oldal az, ami biztonságosabbnak tűnik, és bár a hosszú szegmensben is lehet további hozamcsökkenés, de ezt már azért komolyabb kockázatok övezik, úgyhogy lehet, hogy nem ez a legjobb beszálló, hogy válaszoljak a hallgató kérésére, hanem egy esetleges piaci pánik esetén, vagy piaci aggodalom esetén, amit nagyon sok mindenki válthat, egy hozam emelkedés jobb beszállókat kínálhat, mint ez a mostani.
Uh-huh. Közbeszóltunk, csak nagyon kevés időnk maradt, úgyhogy légy még azt a mondatot fejezben, mivel már Amerikára átkanyarodtál, hogy kivárás van inkább a Fed és LKB és döntések előtt.
Igen, akkor ezt megpróbálom egy rövid, bővített mondattal elintézni. A lényeg az az, hogy azt láthattuk, hogy ugye az euró-dollár miután kilőtt 1.10 fölé, utána korrigált, és az 1.09-20-1.10-70-es range-ben mozog, és nem is igazán tudja eldönteni az irányát. Valószínű ebből kimozdulás majd május 3-a vagy május 4-e környékén lehet, ugyanis ekkor dönt az LKB, illetve a Fed is gyors egymás utánban. Megtudhatjuk azt, hogy az LKB-nál, ahol további két kamatemelést ára az a piac, vajon tényleg ez a helyzet, vagy egyébként, amit gondolnak sokan, hogy van kockázata a további kamatemeléseknek is, és a Fed részéről pedig valószínűleg 25 bázispontos kamatemelés jön, ezt már 88%-os valószínűséggel gondolja a piac, ugyanakkor itt már majdnem bizonyos, hogy meg fognak állni, különösen ugye az elmúlt hetekben tapasztalt banki csődök után, és a kérdés az, hogy mi fog ezután történni, erre vonatkozó jelzéseket kaphatunk, és ez mozdíthatja ki az euró-dollárt ebből a mostani szűk sávból, de azért van arra esély, hogy a dollár újabb nyomás alá kerül, hogyha az LKB továbbra is így a jelzést ad.
Tovább emel, aha, vagy erre utal. Oké, Pali, nagyon szépen köszönjük. Szép napot és jó pihenést a hétvégére neked is.
Köszönöm, viszont kívánom nektek is, sziasztok.
Szia, szia. Sági Pállal beszélgettünk, tehát az OTP Global Markets senior üzletkötőjével.